Na, hát akkor folytassuk a második előadással. Itt tulajdonképpen a kereszténység és a világ vallásai, ez lenne a téma. Mit gondol Isten az emberi elképzelésekről, ugye Istenről, mit gondol Isten a Bibliában a környező vallások isteneiről. Mit tanítottak erről az apostolok, az új szövetségbe, tehát itt kicsit több bibliai szöveg lenne, mint a gondolat. És arra is szeretnék aztán kitérni, hogy mit tanít a Biblia más vallásúakról, ugye mi lesz a pápuákkal, című klasszikus kérdés, meg ilyesmi, ugye eddig soha senkit nem érdekeltek a pápák, de ilyenkor egyből előjön ez a kérdés. Tehát kereszténység és más vallások, ezt a viszonyrendszert szeretném így valahogy végigvenni. Na most az első pont tehát ez lenne, hogy mit állunk a Bibliában az Istenről alkotott emberi elképzelésekről. Itt talán a Róma 1:18-23-ig, ebből a szakaszból olvasnék fel, talán nem kell a Bibliát nyitogatni, vagy lehet nyugodtan, csak elég gyorsan jönnek majd az igék. Ezt írja Pál, hogy Isten ugyanis a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen. Azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot, mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az őrök hatalma, istensége, az a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Ugye, akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét fölcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Tehát ez egy olyan szakasz, ami nagyon sokat elmond az emberi vallásosságról, ugye egészen konkrétan az, hogy Isten a teremtett világból, világon keresztül nagyon sok mindent megmutatott önmagából, ugye tessék az értelmes tervezettségre gondolni, tudok állni egy DVD-t az értelem.hu-ról, az értelmes tervezettség munkacsoportnak van egy nagyszerű filmje, amit érdemes végignézni. Tehát Isten léte, hogy ő van, hogy valaki van a mögött, az egész mögött, hogy ez meglátható. Ugye, ha kimész az erdőbe és találsz 10 darab körbe rakott követ, egy körbe vannak rakva, nyilvánvalóan ezt valaki odarakta, látszik a szándékos tervezés, mert tudod, hogy mi az, amit a természet nem hoz létre magától, ilyen nincs. Tehát ugyanígy, ha mondjuk az emberi szervezetekre nézünk, vagy a genetikai állományra, az egész a génmásolásnak az egész mechanizmus, amit ez a DVD gyönyörűen bemutat, akkor az ember csak áll és néz, hogy a kedves ateista ismerőseimnek is, akik kaptak ebből a filmből, így sokkal voltak, hogy ezzel eddig sose gondoltak, hogy tényleg emögött kell valakinek lenni. Tehát Pál apostol szerint az emberi vallásosság igenis eljut oda, hogy az egész világ mögött valaki van, kell valakinek lenni. Egy csomó minden meglátható az ő tulajdonságaiból, ugye egy fokig megismerik az Istent. Van egy részleges ismeret, ugye erről már volt szó, ez lehet nekik, de ez kevés. Ez még nem elég ahhoz, hogy Istennel személyes kapcsolatba lépjenek. És látjuk, a gondolkodásuk, ahogy félremegy, ugye mert alapvetően lázadó csapatról van szó, akik azért kerülik Istent, ha van is, valahol maradjon ott, csak ne szóljunk bele az életünkbe ugye ilyen közel. Hát ezért elindulnak olyan gondolkodási utakon, aminek a vége az, hogy a teremtő imádatát teremtett dolgok imádatára cserélik fel. Ugye, ahogy a Zsoltár is így emberek teheneket csókolgatnak. Ugye? És aztán ezeknek a teremtett dolgoknak, vagy túlvilági lényeknek az emberi ábrázolásával elkezdődött aztán a bálványimádás. Egy másik igaz, Akcsel 17:22-30-ig, ez ugye a Pál apostol aténi beszéde az Areopágoszon. Ugye kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amire ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. az az Isten, aki teremtette a világot és mindezt, ami benne van, aki a mennyek és a földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyik határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészeti alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. A sok Isten hitnek az az alapvető problémája, hogy az ember sose tudhatja, hogy hány Isten van még. Tehát ezért van ott az a oltár ott Athénban, ezért volt ott, hogy bocs, ha még valakit nem tisztelnénk, neki is állítunk névtelenül is, még nem tudjuk a nevét, de állítunk egy oltárt, nehogy megsértődjön, és abból nekünk bajunk lesz, ugye? Tehát előre is bocsánatot kérünk, ha még valakit nem tisztelnék odafenn. De azért ott van az üzleti szemlélet, ugye, hogy ezzel a tiszteletért cserébe elvárhatjuk, hogy ne bántson minket. Sőt, majd adunk neked is ezt azt áldozunk, és akkor majd cserébe segítesz nekünk ebben a bonyolult világban élni. Tehát ez a félelem és ez az üzleti szemlélet a mai napig a politeista társadalmakban, vallásokban ott van. Egy indiai testvér mondta, hogy ültünk a McDonald's-ben, és ilyen legyező pálmák voltak ott a nagy bödönökben, és azt mondja, András, most erre a legyező pálmára pár színes szalagot fölraknánk, beszúrnánk két füstölőt, oda tennék egy kis edénykét, tiszta vízzel, meg egy kis rizst, vagy valami, és elmegyünk, visszajövünk egy hónap múlva, itt kapásban az, hogy itt 40-50 ember rendszeresen összejön, és pudzsát mutat be, tehát Isten tiszteltet, mert látták, hogy itt valaki már bemutatott egy istenségnek, szellemnek, bárkinek valamiféle áldozatot, a tisztelet jeleit itt látjuk, tehát akkor itt nem is tudjuk a nevét, de itt össze kell jönni rendszeresen, és tisztelni ezt a... kit is? Azt se tudjuk itt. Tehát ez a félelem, azt mondja, hisznek mindenben, az indiaiak azt mondja, nagyon hisznek, nagyon erősen, csak bármiben. Ez aztán, ami egészen odáig ugye fajul, hogy ugye emberek, akiknek nincs ott az életükben tényleg a mindenható, szent, jóságos, Isten személyes ismeretként, ugye, Jézuson keresztül, aztán mindenféle másban hisznek, bíznak, reménykednek. Ez odáig visz, érdekes, nagyon érdekes az indiai, hogy mondjam, teológia, tehát hogy emberek hogy válnak, milyen gyorsan istenné. 2000 körül volt egy indiai film, egy Santosi Mata nevű, ugye Mata ugye mother, ugye anya, egy kis helyi falusi anyaistennőről szóló film, tehát ez egy fantasy, egy mozifilm, és annyira szép volt a kislány, meg olyan megnyerő, meg olyan szeretettel, vagy nem tudom, valahogy viszonyult, tehát valamit megpendített szerintem az embereknek a de jó lenne, ha lenne ilyen Isten című vágyaiban, hogy ma több millió hívője van. Több millió imádója van ennek a filmfigurának. Tehát döbbenet, hogy néhány év alatt egy film hősből is Isten lesz, akihez imádkoznak. Ekkora nagy a szükség, ekkora nagy a hiányérzet, hogy még egy filmhős is be tud tölteni ilyen igényeket valamennyire, így ilyen nagyon gyorsan emberekből istenek válhatnak Indiában. Egy másik gondolat ebből az egész Apcsel 17-ből. Pál szerint az isteneknek emelt templomok, ezek a szobrok, az oltárok, a nekik szánt áldozatok fölöslegesek. A tisztelet eleve csak az általuk tisztelt dolgok, lények teremtőjét illetné meg, tehát magát a teremtőt. Ő érdekes módon saját magától is jóindulatúan gondját viseli az embereknek. Ugye, tehát máshonnan ismerjük, hogy Jézus mondta, felhozza a napját igaznak, hamisnak, esőt ad a jónak, rossznak. Tehát Istennek ez a gondviselő munkálkodása ott van, tehát nem szorul rá Isten semmire, nem lehet lekenyerezni. És az egész világon mindenkihez közel van, tehát nem pusztán egy adott helynek az ura, és nem lehet a teremtett dolgokból kiinduló emberi elképzelésekhez. hasonlítani őt. Övé minden, tehát nem kell, nem lehet lekenyerezni. Ő egészen más. Nem olyan, hogy ezt mi el tudjuk képzelni, azért, mert látunk egy szép nagy hegyet, és akkor a nagyságból valamit megérzünk, igen, de hogy ő mekkora, és milyen, az egész más. Tehát nagyon sok tanulsága van ennek a páli, hát olyan prédikációnak. Igen, és még egy az, hogy ezzel, hogy hirdeti az evangéliumot, ezzel egy új időszak érkezett el, tehát ami eddig volt, ezt Isten elnézi, de most hirdeti mindenkinek, aki hallgatja, hogy térjen meg, térjen vissza ehhez az Istenséghez. Itt egy nagyon fontos dolgot szeretnék rámutatni Pálnak a prédikációjában. Ez egész úgy kezdődik, hogy elmegy Athénba. Bemegy a városba, és olvassuk, háborúg a lelke a bálványoknak. Nem azért, és akkor nem kalapácsot ragad, és neki áll műemlékeket rongálni, ugye? Hanem, már akkor is műemlék volt 2000 évvel ezelőtt, hanem, mit csinál? Elkezd beszélgetni az emberekkel. Miért háborgott a lelke a bálványok miatt? Azért, mert egy prűd, bigott, fundamentalista, és a többi volt Pál apostol. Nem, hanem azért, mert ezek ábrázolások. Ezek az Istenről, az Istenekről egyfajta képet próbáltak nyújtani. És ugyanezt érzed, amikor valakit, akit te ismersz és szeretsz, róla valaki fényképet csinál, aztán a valamivel át szakát csinál neki, meg szarvat, meg nem tudom micsoda, és ezzel teleplakátozza a várost, és ott van a te szerettednek a neve. Tehát Pálnak szerintem az fájt, hogy arról, akit ő ismer és szeret, erről a valakiről ilyen torz képet terjesztenek. És tudod, amilyen az Istened, olyan az életed. Ezek a szobrok, ezek az Isten képek, ezek befolyást gyakoroltak az embereknek az életére. Akivel együtt laksz, az hatást gyakorol rád. Aki az életed egy legfontosabb eleme, akitől függ az életed, persze, hogy hatást gyakorol rád. Nem mindegy, hogy ez milyen. Egy Mars, egy Vénusz, egy Zeus, egy mit tudom én. Ez nagyon nem minden. Tehát az, hogy a bálványok miatt háborgott a lelkét, szerintem sokkal többről van szó, mint arról, hogy hú, ezek a büdös pogányok, hol az első 5 kilós kalapács. Ugye, ahogy ezt sokan értik. A másik az, hogy oda ment el beszélgetni az emberekkel, ahol az emberek a vallásról beszélgettek. Ugye ott az Areopág. És akkor hallják, hogy ez valami új dolgot hirdet, és akkor oda viszik ők maguk, és azt mondja, a tessék, beszélj. Tehát megkereste azt a helyet, ahol erről érdemes és lehetséges párbeszédet folytani, elő lehet adni ebben a témában. Ennek volt egy külön helye a téma ma, az internet, vagy egyetemi előadások, attól függéppen, hogy és hol gondolkozunk rá. Tehát nagyon sok lehetőség van ma is. Lényeg az, hogy nem óhéberül kezd el beszélni, elnézést kérek, károli szlengben, hanem az ő nyelvükön görögül szólal meg. Elmondja nekik, hogy tiszteli a motivációkat. Minden tekintetben nagyon vallásos embernek ismerik titeket. Tehát nem azt mondja, hogy ti rohadt bűnösök, térjetek meg, mert mit tudom én, valami hasonló. Elismeri a motivációkat. Elment a templomaikba. Azt mondja, végig látogattam a templomaitokat. Érdekes módon nem ért, nem félt, nem ilyet meg ettől. Elment és végignézte, hogy ezek az emberek ott a maguk isteneit imádják, áldoznak nekik, imádkoznak hozzájuk, várnak valamit, stb. Stb. Tehát elment, véglátogatta a templomaikat, és miért? Mert kereste a közös pontot. Meg is találta. Szóval találtam egy oltárt az ismeretlen Istennek. Na, róla fogok beszélni. Tehát tudja, hogy hol van a luk ebben az egész politeista rendszerben, az az egy pont, ahol az egészet ki lehet fordítani. Ez, amit mi is kutatunk, az, hogy Jehova tanúinak, mormonoknak, másoknak úgy lehet elmondani az evangéliumot, mindig megvan ez a bizonyos oltár, az a bizonyos pont, ahonnan az egészet ki lehet fordítani, csak ez munka, hogy ezt az ember megtalálja. De ezt lásd meg, Pál is megkereste ezt a közös pontot. Aztán nem, már bocsánat, a szóért óhéber legendákkal jön, ilyen Teremtés, meg Mózes, meg Ábrahám, meg ilyenek, ami a görög fülnek ilyen teljesen idegen óhéber legendák, hanem a közös tapasztalati pontot megtalálja. Mi az, amiről ezek az emberek is tudnak? És ez a gondviselő Isten. Görög nyelvterületen érdekes módon a prédikációk, lásd Abcsel 14, Abcsel 17, a gondviselő Isten. Ugyanez volt ikonunkban. Az a gondviselő Isten, aki szívbéli jót adott nektek, stb. Stb. Gondolj ebbe bele. Nem Istennek köszönték meg. Hanem Zeusnak, meg Hermésznek, meg akárkinek köszönték meg az, hogy Isten jót tett velük, szívbéli örömet adott, termést adott, stb. Stb. Tehát ez döbbenetes, ez a Pálnak ez az állítása, hogy annak ellenére, hogy nem neki köszöntétek meg, ő mégis gondoskodott rajta. Gondoskodott rólatok. hanem áldoztatok a mindenféle képzeletbeli lényeknek, meg valós túlvilági lényeknek, démonoknak. Ő ennek ellenére már előreg megelőlegezte a szeretetét, hogy aztán nem is tudtátok, de elküldte a fiát, és jött meg tovább az evangélium. Tehát megtalálja a közös kapcsolódási pontot, azt az élményt, ami nekik megvan, pozitív Isten élmény, és azt mondja, hogy hát én őróla beszélek. Aztán persze eljut, elmondja, hogy mi az, ami eddigiekben nem volt jó, hogy Isten túl van ezeken az emberi, ahogy el tudjuk képzelni. Ő nem fér be a fejünkbe. És aztán a legvégére, hogy rakja ennek a hídnak az egyes deszkáit, ugye, hogy hidat épít a görögök és a bibliai üzenet az egyház közé, az utolsó deszkát is lerakja, és olyasmit mond nekik, amiről tudja, hogy nem fog tetszeni, ugye a feltámadás, hát az epikureus, sztoikus, filozófikusoknak az, hogy élet a halál után, meg föltámadás, na ez ilyen nagyon nem volt jó. Jó húzás Páltól, ugye mondhatnánk, de nem, tudja, hogy mi az, amiről tudniuk kell, hogy lesz ítélet, lesz egy ítélő valaki, és ez a valaki Krisztusban eljött, meghalt értünk, de föltámadt. Tehát látjátok ezt a hihetetlen hosszú utat, ezt a sok erőfeszítést, ezt a véggondoltságot, hogy közben idézi az ő saját írásaikat, a saját filozófusaikat, mert azok is erről a világról gondolkodtak, ők is mondtak jót, de tényleg minden igazság Istené, és ami abból az ő könyveikből, az ő dolgaikból jó volt, azt ő beépíti a saját érvelésükbe, nem azért, mert ezek is ihletetlenek lettek volna, hanem mert ők is gondoltak jót gondoltak. És ezt is beépíti az érvelésükbe, mert ismeri az ő írásaikat. Tehát ezt látom, hogy minden egyes ilyen dolog, egy deszka, amin felépül egy híd, hogy ez a másolású ember át tudja jönni. És azon a napon egy páran meg is tértek, és elindultak a beszélgetések, stb. Tehát ez nagyon fontos látni, ezt az apostoli módszertant. Most röviden egy más téma, tehát ez volt az Isten és az emberi elképzelése. Következő téma ez lenne, hogy Isten és a választott nép. Ugye, mert ezért magyarázatra szorul, meg elég furcsa a dolog, hogy most Isten kiválaszt egy népet, és akkor csak hozzájuk szól. Miért nem mindenhol mindenkinek szólt, ugyanúgy minden falu fölött megjelenik a reggel, hogy Isten van, és szeret téged, ezt parancsolja, és akkor minden oké. Miért nem ezt csinálta? És hát erre nehéz mit mondani, mert hát miért ne csinálta volna, vagy csinálhatta volna, de nem tette. Ez a lényeg, ez van. Amit itt fontos látni ebben a témában, hogy Isten mégis ezt tette, hogy ott van egy elaggott, nemzőképtelen beduin, ott van Ábrahám. Egy család, aminek vége lett volna. Kész. És ugye csodát tesz, ugye, mégis gyereke születik, ugye, Ábrahámnak Izsák, Jákob, azt Jákobnak a 12, és abból a majdnem vége családból egyszer csak egy hatalmas tömeg ott, vagy nemzetség, egy nép létrejön, nekik ad egy, megígér nekik egy földet, azt nekik is adja, oda beviszi őket, és a lényeg az, hogy évszázadokon keresztül Isten együtt él egy néppel, amelyet ő hoz létre, és ezzel az Istennel együtt élő nép leírja ezeket az élményeket, milyen ezzel az Istennel együtt élni, ugye, erről szól az Ószövetség, és leírja azokat a dolgokat, amiket ez az Isten mondott nekik, mert nem csak nekik mondta, nem csak azért él velük együtt, ahogy más néppel nem, mert az olyan jó, hát ez idegként idegesítő lehetett, hogy gondoljuk a fogság előtti időszakra, ugye az egyik király ezt tette, amit jónak állt az úr, a másik azt tette, nem, és akkor megint jó, nem jó, jó, nem, nem is már megyetek fogságban. Tehát végcsinálta Isten hihetetlen türelemmel, szeretettel azt, hogy itt létrejön egy nép, amelyhez ő szól, amely megtartotta az ő írását, és amely aztán az összes többi nép pogányok, ugye, egyszerűen a népek világosságában lehet. Tehát erről szólt Izrael kiválasztása, hogy Isten azért választotta ki Izraelt, áldotta meg, hogy más népek számára is áldás legyen. Azért adott nekik világosságot, hogy más népek, mi magyarok számára is ez világosságban élhessünk. Ez nem arról szól, hogy Izraelt azért választotta ki volna Isten, mert hogy külön lett volna más népeknél, de hát ezt hangsúlyozza is elég helyen a profétai szó, csak egy a sok közül, mondjuk a 5 Mózes 7-ből, 6. 8. vers, ugye, nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi név közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi név között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Stb. Stb. Tehát tök mindegy, hogy a magyarokat, vagy a zsidókat, vagy bármi más népet választotta volna ki Isten. Az a nép, amelyet kiválasztott, nem azért választotta ki, mert ez a nép olyan volt, hanem azért, hogy ez a nép olyannál legyen, ami aztán a mások számára is világosság. És hogy ma olvassuk az Ószövetséget, az Istennek ez az 2000 éves története, Ábrahámtól kezdve egészen Jézus kortársaig, ugye, vagy hát Malakiás profétáig. Tehát emögött ez van, de mindig ott a cél, hogy más népek számára áldás és világosság lehessen Izrael. Mit tudom én, csak egy a sok ige közül, Ézsaiás 2:3. Eljön majd a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, tanítson minket utaira, az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, az Úr igéje Jeruzsálemről. Aztán János 4, ugye, amikor Jézus a samáriai asszonnyal beszélget, mondja neki, hogy ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra és az mostszor, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát. Tehát nem a Garizim hegyén, ahol a szamaritánusok a mai napig, nem is Jeruzsálemben, ugye, ahol a templom állt, hanem lélekben és igazságban. Tehát nem kicsit keverve más vallásokkal, mint ugye a szamaritánusok tették, hanem tisztán. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Isten szellemi lény nem függ helytől, bizonyos helyi kultusztól, és amióta Szentlélek eljött, azóta tényleg itt is bárhol, bármikor újjászületett emberek Istent imádhatják az egész bolygón. Egy másik dolog, hogy mennyire következő dolog, Isten is a népek istenei. Tehát mit mond a Biblia más vallások isteneiről? Ittán kezdeném a 2 Mózes 7-től 12. fejezet, ugye az egyiptomi 10 csapás. Ezt látni kell, hogy Isten, amikor kihívta Egyiptomból azon népét, és ugye a fáraó konok maradt, ugye nem akarták kiengedni őket, Egyiptomot 10 csapás érte. Ezek a csapások, ezek mind olyan életterületeket értek, amiért egy-egy egyiptomi Isten felelős volt. Tehát akár a Nílus maga is egy istenség volt az egyiptomiaknak, akár a békák, vagy a betegség, ezeknek mind emögött ott voltak egyiptomi istenek, amelyeket tiszteltek, így aztán végül maga a fáraó is, ugye. Tehát az ezeket ért csapások, ezek magukat az isteneket is, az egyiptomi isteneket is úgymond helyre tették, illetve bebizonyította, hogy nincsenek tehetetlenek az élő Istennel szemben. Másik, egyet ugrunk, 1 Király 18, a Kármelhegyi istenítélet. Talán emlékeztek, hogy Illés és a Baál papok, ugye, akik jöttek a baálványaikkal. És akkor, na hát ezzel nem mentek semmire, ugye, ott akármit csináltak magukkal, ez a Baál, ugye, nem létezett, nem csapott le tűz, nem észtette meg az oltára tett cuccot, ugye, Illés meg, azt mondta, még vizet is öntsetek rá, és aztán... Tehát egyértelmű volt, ez egy óriási demonstrációja volt annak, hogy ezek csak boálványok, ember csinálta művészeti alkotások, süketek, vakok, némák, tehetetlenek, és gondoljatok bele, akkoriban, ha egy népet leigáztak, és ugye minden népnek más vallása volt, minden városnak más istene volt, az a város eltűnt, akkor az Istennek a kultusza is eltűnt. Mert ember alkotta, istenek voltak ezek. Ezért néztek furcsán a zsidókra, hogy a zsidóknak nincsen istenük, és nincsenek szobraik. A rómaiak is így néztek a keresztényekre és a zsidókra, hogy ezek ateisták. Nincs templomuk, ugye, és abban nincs benne egy szobor, amiért le lehetne borulni. Ezek ateisták, mondták a rómaiak a keresztényekről, meg a zsidókról. És akkor mit mond Isten önmagáról, meg a többi Istenről? Nagyon érdekes. Például az Ézsaiás könyve sokat foglalkozik ezzel. Ézsaiás 43-ból idéznék. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáljam, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek, bízzatok bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok, ezután is csak én leszek. Tehát ennél jobban nem lehet szájba rágni, míg talán ide való egy mondat, ez a bizonyos, én vagyok az első és az utolsó, az egyetlen Isten. Tehát, hogy nem megy tovább a számolás, hogy hány van, a lista első és utolsó tagja az az egy. Én vagyok az első és az utolsó, az alfa és az omega, ugye a görög ABC első és utolsó betűje, az ABC kezdete és vége. Tehát az egyetlen. Az egyetlen. Ezt nagyon fontos látni, 20-valahányszor mondja ki a Biblia, hogy csak egy Isten van. Egy érdekes dolog a 2 király 19-ből, egy ima. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő. Azért pusztíthatták el azokat. De most te, Urunk, ugye, Jahve, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedüli Isten. 2 Krónikák 16-26. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Tehát ezek emberi kéz alkotásai, az Úr pedig mindent alkotott, még minket is. 115. Zsoltárból egy idézet még. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Miért mondanák a pogányok, hogy na hol van az ő istenük? A mi istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart. A bálványok? Ezüstből és aranyból vannak. Emberi kész csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek. Van szemük, de nem látnak. Van fülük, de nem hallanak. Van orruk, de nem szagolnak. Van kezük, de nem tapintanak. Van lábuk, de nem járnak. Nem jön ki hang a torkukon. Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, és mindazok, akik bennük néznek. Amilyen az Istened, olyan az életed. Új szövetség. Ja, bocsánat, még az Zakariás 13.2 így a végén. Azon a napon, így szól a seregek ura, eltörlöm a bárványok neveit az országban, nem is említik őket többé, a prófétákat és a tisztátalan lelkületet, vagy hát szó szerint a tisztátalan szellemeket, és eltávolítom az országból. Nagyon érdekes, hogy itt együtt jelenik meg a pogány bálvány, a hamis próféta és a mögötti álló démoni szellemiség. Ehhez azért hozzátenném, hogy még van két ige, ami ezzel foglalkozik. Az egyik az 1 Timóteus 4.1.2, ahol látjuk, hogy együtt dolgoznak a démoni erők és emberi megtévesztés. Mert elég a megtévesztés, az emberi hazugság is. Nem kell az démonizáltnak lenni, az ember valami másba higgyen, vagy ilyesmi. Egyszerűen egy tévútra vezet gondolkodás már elég, egy intellektuális rendszer, amiből nagyon jól el van az ember, mert azt hiszi, szép kerek az egész. De ezek együtt is munkálkodhatnak, meg külön is. Ezt látjuk. A következő már új szövetség, Galata 4.8. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Ugye olyanoknak beszél Pál, akik a korabeli, a közel-keleti, görög-római istenekbe hittek, mielőtt keresztényé lettek. Annak idején valóban Istent akarták szolgálni, de valójában olyasmit szolgáltak, ami lényegét, természetét tekintve nem Isten. Mert az igaz Isten lényege természetesen más. Miért? Mert összehasonlíthatatlanul több, mint ezek a bálványok. Például nem csak egy területnek az Istene. Annak idején minden ilyen városnak, területnek meg volt a helyi Istene. Nem is emlékszem az Ószövetségben, hol, de van egy ilyen sztori, hogy csodálkozott ez a nép, hogy a zsidók nem csak a mezőn győztek, vagy nem csak a hegyen győztek, hanem a mezőn is, meg nem csak a mezőn. Mert annak idején minden egyes területnek meg volt az ura, akiben ők hittek, akik ott laktak. És csodálkoztak, hogy ezek a zsidók bármenne mennek, hegyen, völgyön, vízben, akárhol, mindenhol győznek. Ez teljesen új volt, tehát így stratégiailag így hatott az emberekre. A másik az, hogy nem is csak egy életterületnek az Istene. Ugye, hogy van Istene a szerelemnek, meg a hadviselésnek, meg a lelkiismeretnek, meg a mit tudom én, tehát ilyen életterületek istenei, ahogy az emberek gondolták, hanem az egész világ teremtője és gondviselője. És még egy nem csak egy helyen tud lenni, hanem az egész világot be tudja tölteni. A következő az 1 Korintus 8, 4-6-ig. Ami tehát a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs más, csak egy. Mert ha vannak is úgy nevezett istenek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok Isten és Úr van, ugye, körülöttünk, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, egyetlen Úrunk a Krisztus. Tehát attól, hogy emberek Istennek, Úrnak neveznek valakit, valamit, egy képzeletbeli lényt, vagy egy valóban egy túlvilági lényt, attól még nem válnak természetüknél fogva Istennél, mert ő belőle csak egy van. Aztán az 1 Korintus 12:2-3. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtatok ráadom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr, csak a Szentlélek által. Tehát valahogy arra akar rávilágítani Pál, hogy akár az ő keresztény hitvallásuk mögött, akár emögött a bálványimádás mögött, ugye az ő tapasztalataikra utal, mind a kettő mögött szellemi erő áll. És nyilván az, hogy Jézus átkozott, ezt senki nem mondhatja a Szentlélek által. De az, hogy Jézus Úr, ezt is viszont csak a, tehát tényleg Úrra ettől kezdve és úgy is él, ezt csak a Szentlélek által mondhatja valaki. Tehát erre így rá irányítja a figyelmüket, mielőtt aztán a Szentlélek munkáról kezd el beszélni. És végül a 14, abcsel 14, amikor igen, Pál és Barnabás ugye ott Likauniában vannak, és egy csodát történik, és akkor amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likauniai nyelven kiáltott, így kiáltoztak, az Istenek jöttek le közénk, hogy hozzánk emberi alakban, Barnabás Zeusnak mondták, Pál pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Tehát a saját teológiájuk szerint értékelték a látottakat. Ami az ő fejükben volt, az szerint értelmezték, hogy mi történik. És ugye áldozatot akarnak bemutatni nekik, és akkor Pálék, hogy jaj, nem, mi is csak emberek vagyunk, nyugi, semmi, ilyesmi, ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Mi az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján jár. Bár nem hagyta magán bizonyság nélkül, mert jó tevőtök volt, amelyből elvézékből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eredelt és szívbéli örömet. Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték az embereket arra, hogy nekik áldozatot mutassanak be. Tehát megint csak ez a döbbenet, hogy az emberek kinyilatkoztatás nélkül gondolnak, amit gondolnak, jutnak, amire jutnak, befolyásolhatók, démonok is ugye tudják befolyásolni az ő istenképüket, tehát kialakulnak ezek a mindenféle vallások. Az emberek becsaphatók voltak, de azt mondja Pál, hogy a vallásosságok egyrészt hiába való, tehát üres, nem ezért van eső, mert jött áldoztatok, nem azért süt a nap, mert jött a termés, mert ennek vagy annak a görög istennek áldoztatok, hanem mert ő, aki az egészet csinálta, ő jóindulatú irántatok, és elnézte azt, ami eddig hiába valóság. De most térjetek meg hozzá. És végül Izrael és a népek istenei. Izrael nem mindig volt hű Istenhez, ahogy az egyház sem mindig. Néhány konkrét példa, 5 Mózes 32, idegen istenekkel ingerelték, utálatosságokkal bosszantották, amit Isten szellemeknek áldoztak, nem Istennek, isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik nemrég jöttek, akiket az atyáik még nem féltek. Vagy egy másik Zsoltár 106:37, feláldozták fiaikat és lányaikat a szellemeknek. Az emberáldozat. Ez az ókori pogány vallásokban az emberáldozat az közhely volt, az ment, ez elfogadható volt. A Bibliában nem, nagyon nem. Hányszor mondja Isten, hogy eszembe se jutott ilyesmi. És ez a döbbenet, hogy Isten még azon is csodálkozik, ugye 3 Mózes 18, Jeremiás 7, Jeremiás 19, 32, hogy el se tudta képzelni Izraelről, hogy idáig jut. Hogy embereket akar neki áldozni. Még egy érdekes mondat a 2 Király 17-ből. Olyan dolgokat találtak Izrael fiai, amelyek nem voltak méltók Istenükhöz, az Úrhoz. És végül, ezen az utolsó pont, Isten és a népek. Hogyan viszont Isten a népekhez? Ugye ezt látjuk kapcsolat 17-26, már olvastam, hogy az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette. És hogy Isten nincs messze egyikünktől sem. Ő benne élünk, mozgunk, vagyunk, az ő nemzetsége vagyunk. Mármint ti görögök, meg mi zsidók, mondja Pál apostol. Tehát a Biblia deklarálja az emberiségnek az egységét, hogy mi egyek vagyunk ugyanattól valakitől származunk. Ez azért a vallások világában nem olyan közhely. Például a Sintó az úgy, ahogy van a japánokról szól. Ez egy nemzeti vallás. A hinduizmus is eleve a hindukról, az indiai félszigeten élőkről szólt volna. Tehát egy csomó nemzeti törzsi vallás az azokról a népekről szól, mindenki más ezzel van érdekelve valahol. És itt deklarálja Pál apostol ilyen környezetben, hogy nem, mi úgy, ahogy vagyunk, egyek vagyunk. Mint emberek, mint teremtmények. Ugyanaz az Isten teremtett minket. Más kérdés, hogy a hitünk. Megy tovább, Efezus 2, ezen az utolsó előtti ígéretet felolvasni. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéletek szerint. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által. Hiszen ő az, aki eljött és békességet hirdetett nektek a távolieknek, és békességet a közelieknek. Ugye a zsidók, akik közel vannak Istenhez, a népek, akik távol vannak Istentől. Tehát Isten az, hogy elkülönítette a zsidóságot, ezzel tulajdonképpen épp azért, hogy létrehozzon egy olyan népet, amelyik mintává lesz a többi nép számára világossággá, áldássá, ez nyilvánvaló feszültségeket okoz a zsidók és nem zsidók között. Ugyanak ide a templomba is volt külön a pogányok udvara, amin távol a hirdette héberül, görögül, római nyelven, latinul, hogy itt állj meg, ne menj tovább, oda be, csak zsidó mehet. Ugye akik ilyen prozeliták, tehát ilyen zsidósággal ismerkedők, áttérni akarók, vacilálók, hogy ott is imádkozhatnak Izrael Istenéhez, de oda be nem léphetnek. Tehát ott a pogányok udvara, ugye, ahonnan Jézus kihagyja az árusokat. Hogy itt imádkozni kéne őket hagyni, és nem üzletelni. Tehát Isten elkülönítette a zsidóságot, de a zsidóság maga is egyinkább elkülönült a népektől, és a népek is megvetették a zsidókat. Így a körülmetélés, meg a furcsa szokásai, pajász, meg a mit tudom én, tehát ahogy kinéztek, meg az egész kultúrájuk, és jó egy Isten, szobor. Szóval kölcsönös megvetés volt. Alakult ki az évszázadok során, és az érdekes, hogy Krisztusban ezek a falak leomlanak. Róma 15.9-től a népek pedig érgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Meg ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsuhás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és a népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. 2000 év után mi is itt magyarok. Tehát Krisztusban zsidó, hívő zsidó és nem zsidó származású keresztények együtt áldják és dicsőítik az egyetlen Istenet. Ez így a Biblia tanítása egy jó hétben erről a témáról. Ha valakit érdekel az apológián, fönn vannak az első igék szépen kiírva, végig lehet olvasgatni. Itt még maradt azért egy-két téma. Egyrészt a Máté 28. Ugye menjetek el, azt, hogy tegyetek tanítványa minden népet. Minden nép, bocsánat, Jézus is tudta, és az apostolok is tudták, hogy minden népnek más vallása. Tehát a keresztény misszió kizárólag más vallásúak felé indult el. Tehát semmi új nincs abban, hogy nem keresztényeknek adjuk át az evangéliumot, tehát hogy más vallásúaknak adjuk át az evangéliumot. Én tovább mennék, azt mondanám, semmi természetellenes vagy új nincs abban, hogy még Jehova tanúinak, mormonoknak, vikáknak, muszlimoknak, hinduknak, buddhistáknak, neo-magyar pogányoknak, stb. Átadjuk az evangéliumot. A kérdés az, hogy megtesszük-e ugyanazt, amit az apostolok megtettek, hogy ők pontosan tudták, hogy mikor, kinek, mit mondjanak. Ahogy Pál ott van a Athénban, pontosan tudja, hogy kik mit beszél. Felkészülünk-e arra, hogy átadjuk az evangéliumot más vallású felebarátainak. Ezért van az apológia, ez az egész szolgálat, ezekkel az ismertető anyagokkal, a kurzusokkal, ezt a célt szolgálja. Mert lehet átadni az evangéliumot, megtérhet valaki akkor is, ha már de született, és 40 éve Jehova tanúja volt, vagy 50 éve. Mindenre tudok példát, rengeteg ilyen emberrel foglalkozom, egyfolytában találkozom velük, és csoda, persze. De nem nagyobb csoda, mint ami ahhoz kell, hogy egyszerűen ez egy jó ember megtérjen, aki nem hiszi, hogy bűnös, nem is hisz semmiben. Ugyanaz a csoda történik, tehát semmi extra nincs abban, hogy máshol lássanak, mondjuk át az evangéliumot, hogy kicsit rá kell készülni, vagy esetenként nagyon rá kell készülni. Ugyanígy rá kell készülni, hogy drogosokkal dolgozol, utcalányokkal, jó emberekkel, tinikkel, a gimibe, vagy a árvaházban, vagy a üzletemberek közt. Teljesen mindegy. Szeretned kell azt a bizonyos csoporttagóval Isten elhív, vagy akikvel találkozol, és föl lehet készülni arra, hogy folyadjuk át mondjuk az evangéliumot, úgyhogy értsék. Nem manipulálni, meg ilyenek, meg fanatizmussal ott kisbatával kérdíteni, meg ilyenek, hanem hogy értse, hogy számára is ez vonzó legyen, értelmes legyen, és aztán, hogy Isten mikor nyitja meg a szívét, meg teszi értelmessé, hogy felismeri az igazat, az már nem a mi hatalmunkban, de igenis, ha elérhetők vagyunk, eljut hozzájuk az evangélium, akkor Isten ezt felhasználhatja. Lehet mindjájuknak átadni az evangéliumot értelmes módon. A másik dolog, kicsit a vége felé, egyik amerikai kollégám mesélte, hogy váltogatta a csatornákat, ugye ott rengeteg ilyen vallási csatorna van. Ő egymás után látta a bizonyságtételeket. Pünkösdi atyafi mesélte, hogy hát, hogy amióta ő megtért, az Úr azóta őt, hogy megszabadította a drogozásból. Aztán jött egy következő csatorna, egy mormon atyafi, hogy hát, amióta ő úgymond megtért az egyházhoz, csatlakozott, amióta az utolsó napok szentjei közé tartozik, azóta ő most már nem alkoholizál, és most már nem veri a feleségét, meg stb. Aztán jön egy Krisnás, aki elmegy, őt az Úr Krisna, ugye a drogokból, meg az alkoholból is megszabadította, és így megy tovább az egész, és a következően gondolkodott el, hogy itt vannak ilyen ragyogó, tekintetű emberek, láthatóan teljesen megváltozott az életük, miért kéne ezeket téríteni? Ugye? És tényleg abszolút jogos a kérdés, és miért találkozunk mindenféle vallású felbarátókkal, akik, hát mi ugye elgondolkodunk, hogy egyes keresztények jól ne, ha legalább így jönnének, ahogy ez a más vallású felbarátom. Most azért a következő probléma van ezzel, tehát ez elgondolkodható, csak az ne legyen a vége, hogy nem adjuk át nekik ezért az evangéliumot. Miért gondolom ezt? Egyrészt Jézus korában is voltak áttérők, akik lelkesedtek a saját vallásukért. Ennek ellenére Jézus mégis mondta, hogy minden népet tegyetek tanítványát, tehát kivétel nélkül. A másik az, hogy valaki boldog, tehát láthatóan boldog és megváltozott az élete, ez érdemes foglalkozni. Az, hogy valaki boldog, ez mit jelent? Kicsit úgy elemezgetve a dolgot, a boldogság az tulajdonképpen egy érzelmi, pozitív érzelmi válasz arra, hogy az általam ismert lehetőségek közül az optimumon vagy a nagyon jó helyen vagyok. Tehát, hogy az általam ismert lehetőségeken belül én jól érzem magam. És akkor boldog vagyok. Hogy értsétek, miről van szó, hogy nem brutális példát hozzunk. Mik a saját életemben, hogy így utólag leképezni. Tegyük fel, hogy Adiska a bányász béka feneke alatt él, ott lenne a bánya mélyén. Megmutatják neki a bányász béka fenekén a rücsköket. András, ez a csillagoség. Mi az, amit lát? Andrőska ugrál a gyönyörűségtől, hogy milyen szép a csillagoség. Aztán felhoz valaki a felszínre, szépen lemegy a nap, és följönnek az igazi csillagok. Mi az, amit lát? Andrőska megint ugrál a gyönyörűségtől, hogy milyen szépek a csillagok. Az érzelmi reakció ugyanaz. Amit lát, az ugyanaz. Csak éppen az általa ismert lehetőségek, a valóság lett valamivel több, ez változott meg. Tehát lehetek én boldog, és nyugalmam és békességem lehet a legnagyobb baj közepén is, mert éppen nem tudom, amit ti már láttok, hogy éppen esik a fejemre egy tégla. Én itt boldogan vigyorogok, de ti már, mert ti már tudjátok, amit én még nem. Vagy ugyanígy lemaradhatok valami jóról, mert nem tudok róla. És azt hiszem, hogy igen, teljes, és ez a legjobb, amit el lehet érni, és boldog vagyok a vallásom. Tehát az, hogy valaki boldog a vallásában, nem bizonyítja, hogy ez a vallás, ez a vallási rendszer igaz, teljesen igaz, és ettől kezdve az biztos, hogy jó hatása van rá, másokra, meg ő üdvözülő által, stb. Stb. Tehát ez nem bizonyítja a boldogság. Az, hogy megváltozik az élete, ez sem bizonyít semmit. Erről már volt szó. Bármelyik normálisabb valláshoz csatlakozol, tehát nem valami ilyen sátánista, meg ilyen extrém ufó hívő, meg nem tudom mi. Tehát valami normális valláshoz csatlakozol, tudod, leteszed a poharat, a drogot, talán kevésbé fogod adni a feleséget, vagy valami ilyesmi, azért ugye ez kultúránként változik, hogy mit engednek meg. Ez kulturális, inkább nem annyira vallási kérdés. Tehát mindenképpen a vallások egy pozitív hatást gyakorolnak az emberre, de ez az etika, és ez egy pontig. De a vallások, mint rendszerek, mint üdvutak, mint probléma felvetés, megoldási javaslat, végcél, teljesen mások, ezt láttuk, és ez sem bizonyítja azt, hogy megváltozott az élete, hogy jobb lett, hogy bizonyos káros dolgokat már nem csinál, bizonyos jobb dolgokat már csinál, ez nem bizonyítja azt, hogy ez a vallás teljesen igaz. Hogy igaz, vagy hogy teljesen igaz. És ez ránk is igaz. Tehát amikor a keresztény boldogan, ragyogva elmondja a bizonyságtételét, megváltozott az élete, az égvilágon semmit nem bizonyít. Tehát ezért ne térjen meg senki, vagy csak ezért. Mire gondolok? Megint csak az, hogy valakinek megváltozott az élete, ez nagyszerű, de ez nem az evangélium. Ez az evangéliumnak a ránk való hatása. Az evangélium az az, amit Isten Krisztusban tett. 1 Korintus 10:15, hogy az írásoknak megfelelően, ahogy előre megmondta, hogy mert ha megtörténik, tudjuk, hogy ő az, aki cselekszik, eljött, meghalt, eltemették, föltámadt, látták, nekem is megjelent, ezt prédikáljuk, így lettetek hívőké, mondta Pál. Tehát nagyon sokszor úgy érzem, hogy ott van az, hogy megváltozott az életem, de hogy mitől, hogy mi az a nagy sztória, amit prédikálnunk kell, amit Isten tett Krisztusban, ez ahogy kimarad. És ezért aztán kapcsolgatsz a csatornán, és látod, hogy ennek is megváltozott az élete, meg annak is. Ez is boldog, az is boldog, ez is mosolyog, az is mosolyog. Mi a különbség? Minek térítsük őket? Tehát csak ennyi, hogy mind a kettőnek ott kell. Ha te drogos voltál, akkor a drogos haverjaidnak igenis híre van annak, üzenete van annak, hogy ezt mondta, hogy figyelj, békességem van itt belőle. Abszolút nyugi van. Anyag nélkül. Annyi így anyagoznék. De hogy mitől, kitette, miért tette, ez az evangélium. Neki még az is jó hír, hogy ebből van kiút, de a nagy jó hír, az evangélium, azt ne tévesszük össze az evangéliumnak a ránk való hatását. Mert aztán ott állunk sorba, elmondjuk, hogy boldog vagyok, megváltozott az életem, és te jön a Krisna, meg a mormon, meg a tanú, és ők is elmondják ugyanazt. Utolsó dolog. Mi lesz a másolásúakkal, ugye, a pápuákkal, akkor mindenkinek eszébe jutott, de én nekem is egyből ez itt teszem, és mi lesz a pápuákkal. A Bibliából a következőt látom, ugye János 3:16, és más igék, aki hallhatta az evangéliumot, tehát a kóser bibliai evangéliumot, dönthetett mellette vagy ellene, azon azt kéretik számon, hogy hit vagy nem hisz, hit vagy nem hit benne. A másik az, hogy aki nem ismerhette az evangéliumot, erről is ír ugye Pál apostol a Róma 2-ben, akik ugye sem Mózes törvényét, sem Krisztus evangéliumát nem ismerik, hát ezek a pogányok, az eredetiben csak nem olyan népek, ebből az etnológia. A népek, örülök azt írja, hogy ők majd a manapon a saját lelkiismeretük egymást védő, vádló gondolatai alapján ítéltetnek meg. Tehát gyakorlatilag, aki nem hallotta sem Mózes törvényét, sem Krisztus evangéliumát, azt a saját lelkiismerete alapján ítéltetik meg, ő maga lesz a saját ítélő bírája, hogy a saját lelkiismeretének megfelelően cselekedette, a neki adatott világosságnak megfelelően, stb. Stb. Ebből két gondolat. Egyrészt tudjuk, milyen a lelkiismeret. Maga a Biblia is ír róla az Efezus 2-ben, hogy a gondolkodásukban, vagy hát szó szerint ott lelkiismereti gondolkodásról van szó, elsötétettek, szó szerint érzéketlenné váltak, mint az anesteziológia, ugye az altatás. Tehát az ember el tudja altatni a saját lelkiismeretét, de ez már az ő felelőssége. Van, aki ez meg tényleg nem jut el az evangélium, és ez... Nem is kell a világ másik végére menni, Iránban több evangéliumi keresztény van, mint Franciaországban. Tehát ez a döbbenet. Csak ez a kérdés, hogy ki tud megállni Isten előtt a saját lelkiismerete alapján is. Inkább ez az aggodalmam. Tehát nem az a megoldás, akkor nem mondjuk el senkinek, mert ugye eddig még Isten elnézte a pogányságát, de ha most itt hallja az evangéliumot, akkor döntenie kell, és most lehet, hogy nem dönt, és akkor emberek nekiállnak ezen agyalni, és egész oda jutnak ki, akkor senkinek nem szabad elmondani az evangéliumot. Tehát ez nyilván Isten nem, ez nem egészen így működnek a dolgok, és Isten se így cselekszik, mert különben nem mondta valahogy, hogy minden népet tegyünk tanítványra. Tehát valahogy rossz ez a logika. De ez a lényeg, aki nem ismerhet az evangéliumot, a saját lelkiismeret alapján ítéltetik meg. Én konklúzióként azt mondanám, hogy senki nem lesz a mennybe, aki azért, mert ő olyan okos, szép, aranyos, hát na, hát Istennek nyilván csak rám lehetett szüksége. Persze, hogy itt vagyok, evidens. Senki nem lesz a mennyben, akinek Istennek köszönhetné, hogy ott van. És senki nem fog elveszni úgy, hogy közben Istent vádolhatja szeretetlenséggel vagy igazságtalansággal, mert tudjuk, hogy a szeretet és az igazságosság Isten. Ez a kettő, ez nehéz fenntartani, ez egy feszültség, de hiszem, mind a kettő igaz. De itt már volt szó, az a tejték tanítványa minden népet, és nem úgy szerette ezt a világot, és benne minden népet, minden más vallásút, hogy az ő egyszerűt fiát adta oda, értük. És már 16. éve ezen dolgozom, meg Amerikában mások is, nagyon sokan a kollégák, akiktől rengeteget tanulunk a szakirodalmukból, velük a beszélgetésből, ezeket a nagyon más világokban elveszett, hihetetlenül más világokban elveszett embereket, hogy lehet megszólítani? Ahogy én lenyezek indítatást, különösebben a drogosok felé való misszióban, mert én nem voltam drogos, nem ismerem az ő világukat, őket azt szólítsa mi, aki ezt élte, aki ebben benne élt, aki tudja, mi ez. Vagy az üzletemberek közt, aki maga is evangéliumi emberként az üzletemberek közt tud dolgozni. De én meg a kollégáim, meg egy jó páran gondoljuk, hogy ezt csinálni kell, hogy ezt a munkát, hogy ti, mindenki, az egyszerű mezei hívő, föl legyen készítve arra, hogy át tudja adni az evangéliumot egy mormonnak is, egy tanulnak is, vagy bekopog, Krisnásnak, akivel találkozik, stb. Stb. Nagyon nehéz, nem vagyunk egyformán felkészülve az egyes csapatokból, dolgozunk, idő is kell, ugye, valamikor aludni is kell, de dolgozunk rajta, és nem is arról van szó, hogy mindenki egyen szekta szakértő, nem, legyetek Krisztus szakértők. De mi van azzal, aki már elveszőben van a vallási dzsungelben? Értük, ki imádkozik, hanem mi? Velük ki fogja megosztani az evangéliumot, hanem mi? Tehát, ha találkozol egy mormonnal az utcán, és megbeszélsz a időpontot, akkor lesz egy-két heted, addig ott van az apológia, ott van a weboldal, letöltheted a mormonokról az anyagot, hogy kicsit fel tudsz készülni, hogy mi az ő gondolkodásuk, mibe is hisznek valójában, és miután ők azért van a kiküldő, hogy tanítsanak, tehát jó kérdéseket föl lehet tenni nekik, ami segíti őket abból, hogy elkezdjenek gondolkodni, valami nem egészen stimmel, elég, ha csak kérdezel, viszont a Bibliánban ez van. Mit gondolsz? Már ez néha elég az, hogy bocsánat, hogy nagyon mély változások elinduljanak bennük. Vagy egy rokonod esetleg tanul lesz a rokonod, és mit csinálj, mit ne csinálj. Ott vannak az anyagok, hogy értsed meg az ő gondolkodás, mondjuk az ő helyzetüket, amiben vannak, hogy lehet átadni nekik az evangéliumot. Át lehet gyönyörűen, hatékonyan, okosan, Isten ott van, és csinálja. Sok reménytelen, látom, többen rázogatjátok a fejeteket, már volt egy pár találkozásot, hogy biztos tanúkkal, ugye, mert mindenki találkozik, de nem, ezt mondom, lehet. Csak föl kell készülni rá, ugyanúgy, mint bárki mással. Föl lehet készülni rá, lehet nekik érthetően elmondani az evangéliumot, és Isten ráhagyni a többit. És mondom, rengeteg csodát láttam. Végül ebben a témában egy igét mondanék, ami úgy látom, hogy én nekem ilyen alapig a szolgálatban, azért, mert ezt láttam, hogy Isten ezt csinálja. Ezékiel 34:16. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterem, a sebesültet bekötözöm, a gyengét erősítem, az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. A jó pásztor. Aki ide tudjuk ki. Ő ezt csinálja. És ez a sok vallású ember között nagyon sok ki inog. Inog, mert nem tölti be a legbelsőbb szükségét. Akármilyen hasonlít is a kereszténységre ez a dolog, nem tudja betölteni, és ezért inog és éhes marad. Annak ellenére, hogy boldognak tűnik, vagy kemény, veled szemben. Nem tudhatod. Nem tudhatod. valójában mi zajlik abban az emberben. De hisszük, hogy az Isten ereje az evangélium, és ez a jó hír, ez tényleg jó hír, csak te tudsz, hogy ez miért jó hír, neked miért jó hír, és akkor úgy tudod átadni a másiknak. És talán, ha megismered az ő gondolkodását, hogy ez már neki miért lesz jó hír. Például egy muszlimnak, aki ugye Allahal nem lehet személyes kapcsolatban, nem ismerheti meg, nem lehet a gyermekévé, nem is várja el, hogy a gyermekek érkezője. Neki jó hír lehet az, hogy ezt élünk. És nincs semmi, amit megkaphatnál még te is ugyanúgy. Nincs semmi, amit megkaptam volna, és amit megkaphatnál még te is ugyanúgy. Amíg kezdtek az egyik kurdusokra, ez a szolgálat erről szól, és úgy látom, hogy kereszténység és más vallások viszont egy dióhéjban így ezt tanítja a Biblia. Úgyhogy megint eldugulnék akkor, jó, és akkor, hogyha van még idő, most ezt nem tudom, hogy mennyi idő. Akkor, és ha tudok, akkor kérdésekre válaszol. Tehát ez a... Ez elég összetett megint csak a téma. Egyrészt ugye vannak ezek a, például az Eperes hegységben van ez a kis pünkösdi csapat, akik ugye kígyókat vesznek föl, tehát ilyen banjóval jól behergerik magukat, ugye, dicsérítés, és aztán jönnek, és halleluja, és akkor tehát ilyen teljesen extatikus kis csapat, és akkor ott ilyen viperákat, meg nem tudom, miket így adnak egymásnak, és akkor nyakába teszi a kezére, és ez a döbbenet, hogy némelyik mi akkor is túléli, ha megmarja a kígyó. Van, aki meghal, de van, amelyik túléli. Tehát nagyon vegyes a benyomás. Ez inkább egy félreértése, és ez nagyon szélsőséges alkalmazása a Márk 16-nak. Érdekes a méregivást, azt még nem gyakorolják, pedig ez is ott van. Ugye Jézus mondta, hogy és méreggel itatják meg őket. Azt hiszem az egyháztörténet tudod, hogy már azt a Mátyás apostol, akit méreggel akartak megitatni. Tehát az ő életükben, ugye a kígyó az a Pál karjára tekeredett Málta szigetén, hogy aztán jött pünkösd, akkor nyelveken szóltak, tehát ez ott azért szerintem eléggé nekik szólt, de ez meg más téma. Na most a uram, hát igen, itt is szerintem különbség van a között, hogy mi az, amit látunk, és hogyan értelmezzük. És a között, hogy valaki vezet másokat ilyen dolgokkal, és azok az emberek, akiket vezet valami felé, az ő megítélésük. Ugye nekünk tanítóknak sűrűsabb ítéletbe lesz részünk, tehát ezért ezzel számolni kell. Az első a Márk, vagy a Máté 7, ugye uram, nem a te nevedben, és ott van az úgynevezett teljes evangéliumi repertoár, ugye az ördögüzés, a nyelveken szólás, a gyógyítások, stb. Na most ott abban a helyzetben, amiről Jézus beszél, a következő a döbbenetes. A helyzet az, hogy ott állnak emberek, ő előtte. Tehát ez az ítélet nap, ugye? Majd a ma napon, ugye? És ott áll egy ember Krisztus előtt, és nem az jut neki az eszébe, hogy hát most meghaltál értem, vagy nem? Föltámadtál értem, vagy nem? Hát kibe hittem velük, ugye? Hanem az jut, nem az jut az eszébe, hogy ő mit csinált, Krisztus, ő érte, és ő ebbe bízik, és neki nincs semmi, amire magára mutathatna, hogy, mert hát persze, csak is Krisztus él, kegyelemből, hitáltal, benne bízva. Hogyan már, oké? Hanem az jut az eszébe, hogy ő mit csinált, neki milyen látványos szolgálata volt Krisztus nevében. És Jézus nem azt mondja, hogy hát igen, arany és kedves testér voltál, csak aztán nagyon elmásztál, mert elmentél egy ilyen irányba, vagy nem tudom micsoda, hanem szerintem sose ismertelek titeket. Tehát, és azt mondja, nem is egy-kettő, hanem sokan lesznek. Tehát nekem ebben az a döbbenet, hogy sokan lesznek, akik Krisztus nevében ezt meg ezt csinálnak, amit más is, tehát ami az egyházban máshol is történik, mindenféle ilyen perverziók, meg bizarr dolgok, meg jelenségek nélkül, és ezeknek az embereknek a fejében teljesen a feljétet ér el az értékre. Azt hiszik, hogy ezért vannak jóba Istennek. Tehát kvázi ez a jegyük a mennyországban, ez a password, ugye a jelszó, hogy de hát Jézus nevében ezt meg ezt csináltam. Ott áll Krisztus jött, és ez jut az eszébe. És közben semmi köze Krisztushoz. És ez azért félelmetes, mert ez azért nem úgy történik, hogy a falu végén, a fal alatt ül valaki, és azt hiszi, hogy ő csodákat tesz, és egy őrült, és nem tudom micsoda, hanem hogy valakiben ez kialakuljon, hogy ezért fogadja el őt Isten, ezért na, hogy ő a mennybe jut, mert ő Krisztus nevében ezt meg ezt tesz, ehhez kellenek emberek, akik őt ebben a hitben megtartják, akik pozitívan visszajeleznek neki, hogy halleluja, ugye? csoda történt, és akkor hát ő az Isten embere, aki lám az Úr őt, hogy használja, stb. Stb. Tehát gondoljatok be, ez félelmetes, hogy az egyház egy része eltart, fenntart ilyen embereket, akik azt hiszik, hogy ők jobban vannak Istennel, Krisztus nevében úgymond látványos szolgálatuk van, csak éppen semmi közük Krisztushoz, és azt hiszik közben, hogy ők okék. Újra mutogatni nehéz, nem is szabad, de te nem szabad, ugye, mert nem látunk bele másba. A szívek ítélője az Isten, nem mi. De egy konkrét esetet azért hagyd mondjak, mert ezt nekem egy barátom, egy amerikai valakiről van szó, aki időben a Benny Hinnnek volt a testőre. Nem tudom, Benny Hinn neve mennyire ismerős. És lényeg az, hogy időben ő ezt állította, voltak ezek a kampányai már évtizedek óta, már volt itt Magyarországon többször is a Benny Hinn. És ilyen csoda evangelizáció, miracle, power, mit tudom én, power van, miracle van, minden mások, valahol Krisztus is. De a lényeg az, hogy azt állította, hogy hát ő halottakat támaszt fel, meg hogy Afrikában, hú, jó messze, Afrikában mi mindent csinál. De hát, hogy Afrikában halottakat, vagy hát itt is halottakat támasztott fel, és ez a Krisz, ez a barátom mondta, ő volt a testőre, éppen frissen, harmadik napja, és azt mondja, az egyik ilyen nagy orrandói, talán nagy összejöveteli helység, és akkor ott megvan, lemegy a műsor, bocsánat, nem tudom másképp nevezni. Így ott az akujával a démonokat hajt ki az emberekből, meg így, és akkor hanyat esnek, meg... Szóval ezt meg lehet, azt hiszem azért valahogy itt, hogy ez nem egészen bibliai evangelizáció, vagy ilyesmi. Lényeg az, hogy véget ért a műsor, jön le a lépcsőn, és egyszer csak hoznak be egy frissen meghalt nagypapát a tolószékben. Ott a család, a szomszédban, akik látták a tévén, itt van egy ember, aki azt állítja, hogy Jézus nevében embereket támaszt fel, és behozzák ott ugye a síró unoka, papa, mama, gyerekek, és hát a frissen meghalt nagypapa. És hát jön a Benny Hinn testvérhez, hogy hát Hinn testvér, hát hallottuk, hogy itt az úr mire képes, és hát jöttünk, hogy tegyen csodát, és hát ugye természetesen a szolgálatát támogatjuk, és ugye nyitják át a borítékot. Ugye, mert hát, ugye, ha ez az úr szolgálata, akkor azt támogatni kell, különben összeműködni. Ezzel jól lehet manipulálni embereket. És akkor azt mondja Krisz, hogy Hinni kinyitotta a borítékot, becsukta, visszaadta, és azt mondta, nincs elég hitetek, és ment tovább. És akkor a Kriszbe így megállt az ütő, és akkor én stukker le, mellény le, bocs, I quit, kilépek, és azt mondja, azóta már tudom, hogy miért van neki szükséget testőre. Csak tudod, engem azok az ezrek zavarnak, mert az, hogy a Benny Hinnnek mi van a szívében, nem az én dolgom emberek szív fölött ítéletet mondani. De engem azok az ezrek, hogy mondjam, aggasztanak inkább, akik ott vannak, és akik azt hiszik, hogy ott tényleg csoda történik. Meg ilyesmi, és adakoznak, és iszonyatos pénzeket az egyházból elvonni ezek az emberek, ezeknek a műprédikátoroknak adnak pénzt. És voltam ilyen, Kaliforniában a TBN-nek a Paul Crouchéknak egy ilyen Christian City, ilyen Versailles keresztény verziója. Márvány, arany, mindenhol ilyen gicses, szobrok, izé, nagy épület, van kis túra ott egy ilyen épületen belül, ilyen kis panoptikum jellegű ilyen életjelenetek az evangéliumokból, meg minden, és akkor összesen tehát a négy szórólapot, ebből három arról szólt, hogy ha meghalsz, akkor melyik szolgálatra hagyd a vagyonodat. Viccelek, négyből három. És ők segítenek, jó jogászáik vannak ebben, meg ilyenek. És ott fenn a ilyen happy birthday Jesus, ugye jött karácsony. Ilyen kis egymillió kis led, kis égő izót világította a parkban. Szóval egyszerűen félelmetes volt, amikor az L. Ron Hubbard életmű kiállítás, Scientológia központ, oda bementem, ott tudtam, hogy ezek az emberek, akik ezt csinálják, azok hisznek ebben. A San Diego-i Mormon templomban körvezetek, azt tudtuk, a Szilaj buddhista centrum, ilyen spiritual tourism, spirituális turizmust csináltam ott 10 nap alatt. Ott legalább tudtam, hogy ezek az emberek hisznek abban, amit csinálnak, és az érthető volt. De ez? Tehát a kereszténységnek ma igenis vannak olyan fajtái, vannak olyan megnyilvánulási formái, ahol azokért a tömegekért aggódom, akik azt hiszik, hogy ez itt mind kóser, és lehet, hogy ő meggyógyul, mert Isten könyörül rajta, és őt meggyógyítja, de azt hiszi, hogy ehhez a pacákhoz van kötve ez a dolog. És közben ez a pacák még nem is biztos, hogy hívő. És még egy, van egy 3 órás dokumentációm, azért mertem a Benint hozni, mert róla elég sokat tudni, már régóta figyeljük őt még dokumentálni. Egy 3 órás dokumentáció a 10 alány éves szolgálatáról. Utána mentek a saját kis média központjába, kérünk egy kazettát, ahol valaki föltámadt. Ugye meg, hogy kinyílt a szeme, és stb. Stb. Bocs, ilyen sajnos nem is, tehát nem tudta bizonyítani. Viszont utána mentek egy csomó embernek, aki úgymond fölállt a tolószékből, és igen, és ő most már hal, megnyílt a füle, és mondja, hogy halleluja, stb. És utána mentek, és kiderült, hogy még mindig ugyanilyen süket, nem gyógyult meg, sőt, meg is halt, mert nem vette be a gyógyszereit, mert azt hitte, hogy ez benne van az üdvösségben, hogy ő neki meg kell gyógyulni, vele együtt jár, és közben már meghalt, és olyan esetek is, ahol a feleség mindig kapja a meghalt férje nevére szóló imalevelet, hogy hát, férj, imádkozunk, érted, mondd meg, miért imádkozzunk, és ott van a kitöltése várócsák, akire bennén ott a színpadon imádkozott, és ott állt, meggyógyult, legalábbis úgy éreztem, ugye pszichoszomatikus gyógyulások vannak egy időre, hogy föláll a tolószékből, ilyen elő tud fordulni, de aztán nem vette be a gyógyszerét, és meghalt, és mindig kapja a minisztritől a pénzkérő papírokat. Tehát csak ezen mondom, vannak ezek a bizarr dolgok, van a másik oldal, ahol szerintem mindent tiltanak, és semmit sem lehet, tehát Isten ma már nem csinál semmi ilyesmit, nem gyógyíthat meg, csak azért, mert én olyan például gyógyíts meg, tehát még ezt is tiltják, meg a biblikus gondviselés is, csak ez a segíts magadon, majd Isten is megsegít, tehát nincs biblikus gondviselés. Talán a másik oldalon meg az, hogy benne van az üdvösségben, hogy neked meg kell gyógyulnod, és hogy sikerül minden, és Isten azt akarja, hogy az ő gyerekei a legjobb ruhába járjanak, a legjobb autót az esség, és így ilyen dolog. Csak az a baj, hogy egyik se az igaz Isten. És nem hiszem, hogy szélsőségekre kell reagálni, inkább úgy érzem, hogy érdemes a Bibliát tanulmányozni, hogy arra reagáljunk, és ne emberi szélsőségekre. Aztán emberek innen-oda, jobb-oda mászkálnak, és elég ilyen embert kellett már lelki gondozni, akiben teljesen összetört, hogy most nem gyógyul meg, és akkor most megszomorítja Isten, pedig ő hiszi, már hülyére hitte magát, már azt is megoldta bűnként, amit teljesen követett, már az összes családi átkot megtörte magán, meg a, mit tudom, és még mindig nem áll fel a tolószékből, és hogy akkor most ő biztos megváltotta Istent, és nem ismeri imádkozni. Tehát kegyetlen ez a teológia, jó belőtti teológia. De ez még más terület. Szóval csak ennyi, nem ítélkezhetünk, lehet imádkozni. Főleg azért, hogy akik támogatják ezeket az embereket, azokra fölmenjen valami róló. Egyszerűen a hétköznapi realitás, ebbe köszönhet, hogy azért, mert keresztény vagyok, azt, hogy még a vírus megfertőzhet, meg elüthet az autó, meg mit tudom én, nyitott gerincsel születhet a gyereken, meg ilyenek. Tehát csak egy gondolat még. A Hugomjár gyülekezetben ott egymás után volt 2 bizonyságtétel, egymás utáni 2 héten. Köszönjük testvérek az imádságot, a kisgyerekünk meggyógyult. Hála Istennek, jól van, mi néz ki az orvosok, mondták, hogy most már tényleg nem rákos gyógyult. Következő héten köszönjük a testvéreknek az imát, a kisfiam meghalt rágban. De köszönjük az imáitokat. És az, hogy hiszek Istenben, ezt úgy érzem, erről a bizonyságot kell tennem. Ezzel a békességgel tudok Isten vinni ezután is, hogy nem gyűjtöttek a kisfiam. Mind a 2 bizonyságtétel? Vagy csak az, amikor valami jó történik? És azt hiszem, hogy amikor minden áron gyógyulni akar valaki, mert hiszem, ha Isten meg akar gyógyulni, akkor elég ennyi, nem? Hogy ott érdemelje a földig. Uram, nem? Akkor nézzük az orvosokat. De aki ezt nem akarja, és megy egyik ilyen meetingről a másikra, ugye Jézus minden kedden 6-kor a műfházban gyógyít. Zuglóban, ilyen plakátban. Tehát ez hogyan valaki? Tehát most akkor vagy ott van tényleg Jézus minden kedden 6-kor a műfázban, és ott mindenki meggyógyul, vagy hogy mer ilyet? Ugye? És aki ezzel nincs tanítás arról, hogy de Isten akkor is szeret, tanítvánság, hogy Isten nem azért van, hogy én jól érezzem magam, És hát itt nincsak a bibliai alapok, akkor az, hogy megy egyik ilyenről a másikra, és közben lehet, hogy nem veszi be a gyógyszerét, és abba hal bele. Pedig lehet, hogy csak illetve végigszedni kéne egy gyógyszert, és tök jól elvele. Szóval józanság, csak ennyi, józanság, biblikus józanság. Ennyi kell, és itt élni meg nagy dolgok.